Hogyan dolgozzuk fel a vereséget és hogyan a győzelmet? Megbékélhet-e a társadalom az országgyűlési választás után? És kárpát-medencei búzaszentelő ünnepséget tartottak Zentán. Mi várható a nemzetpolitikában az új kormány alatt?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. április 25-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Márkok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. A Kassa megyei turizmust élénkítő program a Terra Incognita a falusi turizmus fejlesztését célozza.
Ez a mai nap számomra egy nagy esemény, egy nagy nap, hogy végre eljutottunk ebbe a pontba, hogy végre egy rendes szinten tudjuk nyújtani ezt a szolgáltatást. Komolyan az ember eljön, beparkol, nyugodtan autóütözködik, leül, megpihen, szalonát lehet sütni, ugyanúgy, ahogy indulunk, vagy amikor vissza is térünk. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy végre ide jutottunk.
Ajkán működik a Veterán Autósok Szerelmeseinek Egyesülete. Májusban emléktúrát is szerveznek.
Egy emlékhelyet, egy zarándok helyet építettünk a Kislőrön Sobrióska kalandparknak a területén. Az a balesetben elhunyt motorosoknak jött létre. Ez 2019-ben építettük meg azt az emlékművet. Azóta folyamatosan járnak az ország. Mindenféle, minden részéről járnak ide hozzánk az emlékműhöz. Mindig látunk egy újabb gyertyát, egy újabb kis koszorút, egy újabb kis és angyalkát.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Máté Szalkán minden évben kiosztják az év vállalkozója díjat. A napokban Fudella László vette át az oklevelet, de mint mondta, ezt a család kapta, hiszen nagyszülei még az ukrán békeidőben költöztek át és telepedtek le Mátészalkán. Tüzépet hoztak létre, ma már építenek lakásokat is. Többek között azért is díjazta őket a város, mert a legpatinásabb utcán valósították meg azt, ami még Tony Curtis özvegyének is tetszik. Zsoldos Barnabás beszélgetett a kitüntetettel.
Mátészalkán kiosztották az év vállalkozói díjakat. Fudella László lett az egyik egy kitüntetett fiatalemberrel beszélgetek. László, ha jól sejtem, már Magyarországon született, de nagyszülők Kárpátaljáról érkeztek. Megteremtették azt, amiért Magyarországra átköltöztek.
A nagyszülők, illetve a szüleim is kárpátaljai származásúak. Tulajdonképpen még én is Kárpátalján születtem, de nekem még a Szovjetunió van beírva a személyigazolványomba. 6 éves koromban költöztünk át Magyarországra. Először nagyszüleim költöztek át, megteremtették, megkeresték az utat, hogy mi legyen a további irány, mert Kárpátalján ott járásban a megyében nekik volt először pékségük, rendes nagy péküzem, és ők látták el majdnem az egész megyét pékárúval.
Ez Beregszászon volt, vagy valamelyik kis községben?
Ez Nevetlenben volt.
Ennek a településnek ez a nevet. Ez nem elszólás.
Így van.
Visszakanyarodva az itteni kezdetekhez, ha már itt pékséget nem indítottak, a nagyszülők maradtak a kereskedelemben, a lakosság kiszolgálásában.
Így van. Mivel megvoltak a kinti kapcsolataik, nagyon sok építőanyag, ugye annó még a Szovjetunióból, Ukrajnából származott, ilyen volt például a pala, ilyen volt a fenyőfűrészáru, ami még mai napig is Kárpátaljáról, meg Kárpátokból érkezik, illetve a cement és egyéb ilyen alapépítőanyagok, meg ugye a drót, és ezért ez egy alap kiindulási pont volt. A környéken még akkoriban nem volt ilyen építőanyag kereskedés tüzép, ekkor pattant ki a nagyszülők agyából az ötlet, hogy ezt kellene csinálni, mert ez egy drés a piacon.
Lászlóék a testvérével csavartak ezen, és azt gondolom, hogy az év vállalkozói díj odaítélésében az is szerepet játszott, hogy elmentek az építkezés, a lakásépítések felé. Jól sejtem?
Így van. Az év vállalkozói díjat önmagában a Transeu Kft. Kapta meg, de nyilván ez a díj az egész családnak szól. A Kft. Az műanyag nyílászárók gyártásával, beépítésével foglalkozik, és ezen kívül foglalkozunk még kivitelezéssel is. Társasházaknak az építésével, itt Máté Szalkán szám szerint Ha csak magunkat számolom, mármint magamat és az öcsémet, mi csináltunk 2 tömböt, ez ilyen 35 lakás, de előzőleg édesapám a testvérével meg magában csinált legalább még ennyit, a Kossuth utcán, ugye mi is ezt a Kossuth utcán csináljuk. Jelenleg is tervezés alatt van egy másik 15 lakásos, ez már a, ami ennek a különlegessége magának a helyszínnek, hogy ugye ez a villamosított ház mellett van közvetlen, Holtoni Körtis is élt.
Mármint az édesapja és édesanyja a kivándorlás előtt.
Nem véletlenül volt az, amikor Tony Curtis özvegye itt járt Máté Szalkán, és azt mondta, hogy ő szívesen ide költözne, ha az élet úgy hozná, valami amerikás megközelítést is érzett benne.
Így van, a legimpozánsabb utca Máté Szalkán, ez a Kossuth utca.
Lépjünk tovább, hogyan tovább? Hogyha már szójátékkal élek, van egy kis nehézség az építésben. Magyarországon mindenki saját lakáshoz ragaszkodik, az építőanyag az egy stabil megélhetést jelent, gondolom én.
Egyrésztől stabil megélhetés jelent, az embereknek hogy van pénze, illetve az adott kormány milyen támogatásokat tud nyújtani lakásteremtési, felújítási, illetve vásárlási programokkal. Ugye ez folyamatosan változik. Most a háború miatt, a szorosok lezárása miatt, vagy a drága kőolaj miatt az építőanyag ára változik.
Jaj, de jó, hogy mondja Laci, be lehet szerezni azokat az alapanyagokat, amelyeket felsorolt?
A beszerzéssel nincsen gond, de amit tapasztalunk, 30-40%-os drágulások vannak bizonyos építőanyagokban, valaminek maga az előállítási költség, plusz még az alapanyag költség is növekedett, ennek a mértékétől függ a drágulás. Az építőiparban nagyon rossz helyzetben lehet az, aki már tavaly leszerződött bizonyos lakásokra, leszerződtek egy gyáron, nem gondolta volna, hogy most ebben az évben ez lesz, vagy hogy ilyen változások lesznek, jelentkezett beszerzésben egy 30%-os, egy 20%-os drágulás, és azt neki senki nem fogja kifizetni, ezt le kell nyelnie.
Hát tulajdonképpen a változásokon annak ütőverén rajta kell tartani az ujját.
Fordulhat pozitív irányba, illetve fordulhat negatív irányba is. Olyan is találkoztunk már, amikor magas áron lett leszerződve egy munka, és utána lejjebb mentek az árak, senki nem mondta, hogy csökkentsünk az áron.
Van most építkezés itt a városban?
Ez lesz, amit mondtam, ez a Kossuth utcai ingatlan, ez egy 14 lakásos, ezen kívül még most építünk Nyíregyházán egy csarnokot, ez szendvicspadal épületben. Mert ugye, mint mondtam, maga a család az ugye az építőanyag kereskedéssel kezdte, és ezt folyamatosan fejlesztettük, bővítettük. Profit bővítettünk, ahol a tüzép van, itt kezdtük el a nyilázárógyártást, és az elmúlt években pedig egy nagyon nagy dolgot vittünk véghez. Édesapámmal és öcsémmel lett egy új cégünk, ez a cég Romániában található, Csengeri határtól körülbelül 3 kilométerre van.
Puszta Darolt.
Igen, ugye románul Darolt. Különböző építőanyag elemek gyártásával foglalkozik, ismertebb nevén Sandwich Panel. Gyártunk falpaneleket, illetve tetőpaneleket. Így a építőanyagokat család lefedi kivitelezésben is. Dinamikusabbak tudunk lenni, határidőre hamarabb kész tudunk lenni.
Hány embert foglalkoztatnak?
50-et.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A Kassa megyei turizmust élénkítő megyei program, a Terra Incognita, vagyis a felfedezetlen vidék programja pozitívan áll a falusi turizmus fejlesztéséhez. A napokban egy a rozsnyói járásban található Háskúton működő lovasközpontot segítettek anyagilag, hogy a Marek Csizmárik által közel egy évtizede vezetett családi lovasudvar komfortosabb körülmények között tudja fogadni a látogatókat. Bartók Csaba és Majoros Jácint összeállítása.
A Rozsnyóhoz közeli lovas farmon kezdetben csak egy hátason lehetett lovagolni, ma már 7 ló áll az érdeklődők rendelkezésére. Magyarázza Marek Csizmárik, a Hobbi Lovaglás nevű Háskúti lovas farm tulajdonosa.
Ez a mai nap számomra egy nagy esemény, egy nagy nap, hogy végre eljutottunk ebbe a pontba, hogy végre egy rendes szinten tudjuk nyújtani ezt a szolgáltatást. Komán az ember eljön, beparkol, nyugodtan autóötözködik, leül, megpihen, szalonát lehet sütni, ugyanúgy, ahogy indulunk, vagy amikor vissza is térünk. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy végre ide jutottunk.
A mostani beruházás Kassa megye önkormányzata, valamint a Kassa megyei idegenforgalmi szervezet a Terra Incognita programjának támogatásával valósult meg. Lenka Vargová Jurková, a Kassa megyei idegenforgalmi szervezet ügyvezető igazgatója folytatja.
Program Terra Incognita
A Terra Incognita program az ökoturisztikai projektek támogatására összpontosít. Nem véletlenül mondják, hogy a legszebb kilátás nem az autóból vagy a kilátókból, de éppen lóhátról tárul elénk.
človek sa vtedy zastaví.
Ma már egyre több turista keresi fel a gömöri régiót, mégpedig elsősorban a természeti szépsége és épített öröksége miatt. Az utóbbi években a leszakadó térségben jó irányt vett a turizmus fejlődése, köszönhetően a helyi lokálpatriótáknak, vagy éppen a civil összefogásoknak, meséli a régió szlovák-magyar határmenti térségében Európai Uniós forrásokat kezelő Via Carpatia EGTC igazgatója, Máté Julianna, aki kiemeli a természeti adottságokban rejlő kihasználatlan lehetőségeket.
Gömör egy gyönyörű vidék, és annyira sok szép természeti adottsággal rendelkezik, hogy szinte ide kívánkozik egy ilyen tevékenység, mint ez a lovaglás. A ló és a lóval összekötve a természet egy gyönyörű összhangot képez, és úgy gondolom, hogy ebben a térségben pont ilyenre van igény. A mai hektikus világban, amikor mindenki rohan, és nagyon kevés alkalma van arra megpihenni, akkor pont ha ide eljön, és akár csak ha nem is lovagol, de a lovag közelében van, és a természet feleli őt, akkor már ez is egy pozitív élményként élheti meg.
Páratlan lovas élményeket kínál a Hárskúti Lovas Központ. A tapasztalt lovasok számára a túraút hosszú kilométereken keresztül festői környezetben, réteken, föld utakon halad át. A szilicei fensíktól egészen a szádellői völgyig vezetnek lovas túrákat. A központ új épületének átadóján Kassa megye elnöke Rastislav Trnka is nyeregbe pattant. Ő folytatja. Ez a térség óriási lehetőségekkel bír a turizmus terén, s a lovas turizmus az egyik ágazata magának a turizmusnak, amelyet sokkal jobban is ki lehetne használni a régióban. Én nagyon örülök, hogy találtunk egy partnert, akit segíteni tudunk abban, hogy egy magasabb szintre emelje a lovas turizmust Gömörben, s a tevékenységén keresztül minél több embernek meg tudja mutatni a régió szépségeit, mondta a megye elnök. A lovas turizmus egyre jobban összekapcsolódik a falusi turizmussal, amely a rozsnyói járásban kiemelkedő szerepet kaphat. Az egykor úri passziónak számító lovaglás ma már egyre több család számára válik elérhetővé, s választják a természetjárásnak ezt a formáját. A gömöri lovastúrák szervezői pedig biztosítják azt a kalandot, amely a szabadidős tevékenység mellett erősíti az ember és állat kapcsolatát.
A Soproni rendőrkapitányság 2024. szeptemberében indította el a terepmotoros járőrszolgálatát, hogy hatékonyabban lépjen fel az erdőkben tapasztalt szabálytalanságok ellen. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT a Soproni rendőrkapitánysággal több éve sikeresen működik együtt annak érdekében, hogy a parkerdő teljes területén fent tudják tartani a biztonságot. Bencsik Ildikó riportja.
Terepmotoros rendőrök érkeznek a Soproni parkerdőbe. A Soproni rendőrkapitányság két járőre, terepviszonyokra szánt motorokkal a parkerdő jelentős területét be tudja járni. Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT oktatási és ökoturisztikai igazgatója.
Most már jó néhány éve tart ez a közös együttműködés. Alapvetően a lényege az, hogy a Soproni parkerdőben szezonban, tehát gyakorlatilag tavasztól egészen koratélig folyamatosan jelen van a rendőrség a parkerdő teljes területén, és néhány éve már nem csak autókkal, hanem számunkra is nagy öröm, hogy motorokkal is járőröznek. Ez természetesen azért fontos, mert ezekkel a motorokkal a parkerdő minden szegletébe el tudnak jutni, azokra a helyszínekre is nyilvánvalóan, amelyek esetleg terepjáróval is nehezen megközelíthetőek. Ez azért is fontos számunkra, hiszen az erdőtörvény előírja, hogy az erdőben motorozni akár kvaddal, akár cross motorral csak és kizárólag az arra kijelölt úton lehet. Ez a Soproni parkerdő esetében egészen egyszerűen azt jelenti, hogy azok az utak, amelyek a közforgalom számára is meg vannak nyitva, tehát nem túl sok ez az út. Az összes többi erdei útra, erdészeti útra pedig külön engedéllyel lehet csak motorral behajtani, és hát a másik fontos rendelkezése az erdőtörvénynek az, hogy az erdő látogató az erdei életközösségben, az erdő talajában, az erdei növényekben kárt nem okozhat, illetve nem zavarhatja az itt tartózkodók nyugalmát, pihenését sem, tehát azért a motorozás ilyen szempontból ezt is erősen kimeríti, és összességében azt tudom elmondani, mi azt tapasztaljuk, amióta ez az együttműködés tart, és ezt ezúton is köszönöm a Soproni rendőrkapitányságnak, kapitány úrnak és valamennyi kollégájának, hogy nagyon pozitívan és úgy állnak ez a kérdéshez, hogy számukra is rendkívül fontos. Azt tapasztaljuk, hogy a rendőrség jelenléte abszolút visszatartó erő és abszolút megoldja ezeket a problémáinkat. Sok esetben elegendő az, hogyha tényleg egy kört mennek a járőrök. Egyébként pedig azt tudom elmondani, mégis fontos fölhívni innen is a erdőlátogatók figyelmét, hogy az nagyon fontos, a többi erdőlátogatót is vegyük figyelembe, illetve tartsuk be az erdőlátogatás írott és íratlan szabályait. Aki esetleg ezzel nem lenne tisztában, a parkerdő valamennyi bejáratánál olyan információs táblákat helyeztünk el, ahol a legfontosabbakat kiírtuk, illetve természetesen telefonon, akár személyesen is nálunk lehet érdeklődni az aktuális korlátozásokkal kapcsolatban, legyen az tűzgyújtási tilalom, legyen az akármilyen erdőgazdálkodási vagy éppen vadgazdálkodási tevékenységünk. Tehát összességében azt kérném mindenkitől, hogy úgy használjuk az erdőt, hogy mindenki más is megtalálja a kikapcsolódását, és ne okozzunk egymásnak problémát ezen a téren.
A rendőrség speciálisan kiképzett terepmotoros szakemberei segítik a parkerdőbe érkező vendégeket is, de segítenek a rendmegőrzésben is, például az illegálisan kvadozó vagy szabálytalan helyen motorozók figyelmeztetésével. Horváth Richárd alezredes, a soproni rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője.
A parkerdő területén, illetve a Sopron ölelő erdőségekben többféle szolgálati feladatot látunk el, ennek egyik formája a terepmotorozás. Ez tavaly évben kezdtük szoros együttműködésben a tanulmányi erdőgazdaság munkatársaival. Speciálisan fel vannak készítve a járőrök erre a feladatra, melynek fő célja az a bűnmegelőzés, illetve a szabálysértések és a bűncselekményeknek a megelőzése, illetve segítő magatartást folytatnak a járőreink egész évben az eltévedt turistáknak és a pihenni és a sportolni vágyóknak, illetve ezzel a speciális szolgálati formával eltűnt személyeket is tudunk keresni az erdőben, hiszen olyan helyekre is lehetünk jutni, ahol a terepjáró képességünk az nem állt rendelkezésre az idáig.
Az elmúlt 3 éves együttműködés során volt-e valamilyen kiemelt eset, ahol közbe kellett lépni?
Hát több esetben minden szolgálatban előfordul az, hogy eltévedt turistákat irányítunk útba, vagy segítünk neki megtalálni azokat a helyeket, ahol visszajutnak. Eltűnt személyeket többször kerestünk. Itt is szeretném megköszönni a tanulmányi erdőgazdaságnak a munkatársait, akik azért nagyobb helyismerettel rendelkeznek, mint a mi járőreink. Isten igazából ezek a fő irányai. Természetesen a közlekedésrendészeti szabályokra is odafigyelünk, de nem büntetünk meg senkit, hanem felhívjuk a figyelmet, ha csak nem kirívó szabálysértésre találkozunk.
A rendőrség az illegális szemétlerakókat, az esetleges orvadászi tevékenységeket végzőket, fatolvajokat vagy más szabálysértés elkövető egyéneket is figyelik. A rendőri jelenlét azonban jelentősen visszaszorította az utóbbi években a szabálysértések számát, így az együttműködés sikeresnek mondható.
Ajkán működik a Veterán Autósok Szerelmeseinek Egyesülete. Céljuk az értékmentés, hogy ne a szeméttelepen végezzék ezek a régi kocsik, így sok autót mentettek már meg a bontóba kerüléstől. Többek között 70 éves Lada, 90 éves Citroen kocsa, sok oldtimer várja, hogy megmutathassa magát az érdeklődőknek az Egyesület ingyenes rendezvényein. Májusban emléktúrát is szerveznek, Felszegi Csaba riportja.
2018-ban jött létre az Egyesület, erre több mint 50-en vagyunk.
Weipel Tibor az Ajkai Veterán Járgányok Baráti Kör Egyesület elnöke.
Az Egyesületnek a lényege az volt, hogy nagyon sok régi autó és motor ki voltak dobálva. Mi ezeket megjavítottuk, feljavítottuk, megcsináltuk, hogy üzemképesek legyenek, hogy ne magyarul a kukába kössenek ki ezek a járművek. Ezek meglettek csinálva, egy értékmegőrzést hajtottunk végre ezeken a járműveken, ami jelenleg mindenki maga, amiket legyártott autót, vagy megcsinálta autókat, felújította, 80-90%-a oldtimer. Tehát le van OT-sztatva, OT és rendszámuk van ezeknek a járműveknek. Igazából az Egyesület ezért jött létre, ez az állag megóvásért. Minden évben van nekünk veterán autó találkozónk. A legelső, amit szervezünk, az egy Nagy Attila emléktúra, amit minden évben, májusban szervezünk, május utolsó hetébe egy tagunk elhúny balesetbe, és az ő tiszteletére csináljuk ezt a Nagy Attila emléktúrát, ott különböző településekre szoktunk elmenni, megkoszorozzuk a sírját, összejönnek a rokonok, a veteránosok, hát valamikor összejön 50-60-70 jármű, mindig változik. A második nagy rendezvényünk a veterán automotor és most már traktor találkozó, ami hát mindig bővültünk, bár a tavalyi évben már voltak versenyautóink is. Szerintem nagy sikere volt itt a Dunántúlon. 240 regisztrált autónk volt, és 160 regisztrált motor. Hát ez darabszámra is szép, és még voltak mellette a traktorok. 4-5-6 traktor is van mindig, amit gyönyörűen fel vannak újítva.
Hol lehet jelentkezni ezekre a programokra?
Fent vagyunk a Facebookon. A veterán találkozó az július 11-én van szombaton. Van egy e-mail címünk, veterán amerika@gmail.com, azon is lehet jelentkezni, meg Facebook oldalon is lehet jelentkezni erre a találkozóra. Mindig azt szoktam mondani, hogy ki szeretne eljönni, ez regisztráljon be. Hogy miért regisztráljon be? Hát azért regisztráljon be, mert egy családnak se tetszik az, amikor szombaton délben vagy vasárnap délben odaállít 10 ember hozzá, és nem készült az ebéddel mondjuk. Mi mindenkit vendégül látunk át, akár Nagy Attila emléktúra legyen, akár veterán autó találkozó, tehát mi mindenkit vendégül látunk ezeken a rendezvényeken.
De Kislődön is van talán egy zarándoklatuk?
Még egy rendezvényünk, ami az is elég nagy. Mi építettünk egy emlékhelyet, egy zarándokhelyet építettünk a Kislődön Sobrióska kalandparknak a területén. Az a balesetben elhunyt motorosoknak jött létre. Az 2019-ben építettük meg azt az emlékművet. Azóta folyamatosan járnak az ország. Mindenféle, minden részéről járnak ide hozzánk az emlékműhöz. Mindig látunk egy újabb gyertyát, egy újabb kis koszorút, egy újabb kis angyalkát van letél, tehát mindig, mindenhonnan jönnek. Mindenki csak nézi, és mindenki mondja, hogy gyönyörű szép lett ez. Bár ne kellett volna ilyet csinálni, de hát valahogy meg kell emlékezni a balesetben árult motorosokról is.
Tibor, milyen veterán, ha autóval jár?
Hát nekem egy VAS 2101, magyarul egy Zsiguri 1200-asom van, amit 1972. júliusában az apósom vett át a Merkur telepről, tehát ez egy családi autó, egy teljesen családi autó, ami jelenleg a feleségemnek a nevén van. Ez fel lett újítva 2011-től 14-ig, 14-be kapott OT minősítést, előtt a fiamé volt, fiam megkapta ballagást az apósomtól ezt az autót, és sajnáltuk volna kidobni. És innen jött ez az egész veterános díj is egyébként, hogy 2018-ban megalakult az Egyesület, mint minden történetnek, mindennek mindig van egy eleje. És ennek az eleje ez volt. És amikor én megépítettem ezt az autót, én előtte is szerettem járni veterán találkozókra, mert nekem mindig szimpatikusak voltak ezek a régi autók, régi motorok, hogy a 20-as, 30-as években már milyen autókkal tudtak menni. Nekem volt egy nagy szerencsém, hogy most mehettem egy Citroennel, ami 1937-es volt. Hát az művészet volt vezetni ezt az autót. Komolyan mondom. Tehát ezek élmények.
Ez mindig ott is van a találkozókon.
Az is itt van mindig. Igen, ő Sopronból jön el lábon ára a találkozóra ide hozzánk. Még mindig itt volt. Többféle autója van, de most az utóbbi időben mindig jön a Citroennyével. Az ország minden pontjáról jönnek hozzánk. Tehát most is biztos megharagszik valaki, akik kihagyok. Kaposvár, Mosonmagyaróvár, Győr, Székesfehér, Budapestől jönnek már egyre többen. Tehát az ország minden pontjáról jönnek, és amire nagyon büszkék vagyunk, az az, hogy már külföldiek is vannak itt nálunk.
Ajkán működik a Veterán Autósok Szerelmeseinek Egyesülete. Májusban emléktúrát is szerveznek. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy permetezés helyett ragadozó atkákkal védik a fákat Eger közterületein.
06:30, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb három név vált ismerté a leendő Tisza kormányból. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke bejelentette, hogy Vitézi Dávidot jelöli közlekedési és beruházási miniszternek. Kátai Németh Vilmost pedig szociális és családügyi miniszternek kérte fel, közölte azt is, hogy Lannert Juditra bízza a leendő gyermek és oktatási miniszteri tárca irányítását. Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy évben. A KSH közölte, hogy márciusban átlagosan 4.646.000 embernek volt bejelentett munkahelye, 55.000-rel kevesebbnek, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,5%, még a foglalkoztatási mutató csak nem 75% volt, összesen 223.000 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván. Már most érdemes tájékozódni a diákoknak a nyári munka lehetőségekről. A cégek folyamatosan keresik a közvetítőket igényeikkel, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Iskola Szövetkezeteket összefogó Országos Érdekképviseleti Szövetség. A szervezet adatai szerint Magyarországon évente 180.000 diák dolgozik, van, aki néhány nyári hetet, sokan azonban egész évben vállalnak munkát. Kiosztották a 13. Savaria filmszemle díjait. A mostrára idén 168 alkotás érkezett, amelyek közül több kategóriában hirdettek győzteseket és különdíjasokat. Életműdíjat kapott Revicki Gábor, a Nemzet színésze, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, valamint Novák Emil operatőr-rendező. Folytatódik a kellemes tavaszi idő, a gomoly felhők mellett sok napsütéssel, eső nem lesz, nagy területen élénk marad az északnyugati szél, a hőmérséklet napközben 20-25, este 15-18 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós szerkesztette, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 6 órakor jelentkezünk.
Hajnaltáj, a vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Permetezés helyett ragadozó atkákkal védik a fákat Eger közterületein.
Klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a atkafélék, a takácsatkák, egyéb növényi károsító atkák, ezek a fitofágaknák, amelyek megjelentek, illetve mellette még a vadgesztenye aknázómoly, ami jelentős kártételt okoz, illetve a platánoknál a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen nagyon figyelést igényel az ellene való védekezés.
A vajai őslápmedrében már száraz lábbal gyalogolhatunk, a régi úszó szigetekről csak regélni lehet.
Elmúlt években, attól függetlenül, mert nem volt üzemi vízszint, mi vittünk oda fejlesztéseket, közművesítettünk, utat újítottunk fel, játszóteret is újítottunk fel. Én bízom benne, hogy továbbra is fennmarad ez a csendes üdülővezet. Ez egy kicsit átalakul lassan lakóvezetté is, hiszen vaja belterületével szinte összenőtt már, van jövőkép ott is.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. A fuzárium a gyepet érintő egyik legveszélyesebb, talajban lakó gombák okozta betegség, amely sárga-barna 10-30 cm átmérőjű körkörös foltokat eredményez a pázsiton. Gyakran fuzáriumos foltosság vagy rózsaszín hópenész néven említik, utóbbi kifejezetten a hóolvadás után megjelenő vattaszerű gombatelepekre utal.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Hogyan lehet kiirtani a madársoskát a fű közül, úgy, hogy a fű megmaradjon, a madársoska pedig elpusztuljon? A hajnaltájba kérem a választ.
András Károly kertészmérnökkel találkoztam a 17. kerületben, de a mester is küzd a madársóska ellen a saját kertjében.
Nagyon sok hallgatónk panaszkodik az oxalisra, madársóskára idén, hogy iszonyatos károkat okoz, és nem tudják semmivel se kiirtani.
Ez nehéz is, tehát ezt akkor kell, amikor az ember meglátja és szedegeti, mert azok a gyomirtók sem megfelelők rá, amik tulajdonképpen lehet kapni szabadforgalomba. Hát ezért nehéz írtani, de kézzel szépen azért meg lehet.
Tehát ez kézi munka teljesen?
Igen, nincs mese. Tehát egy olyan növény, ami mélyen gyökeresedik, és hogyha feltépjük, akkor gyönyörűen sarjad, tehát ezt nekünk tudni kell. Tehát azért nehéz. Tehát ha fiatal korában megcsépem, akkor még úgy el tudom kapni.
De akkor oxalis ellen gyakorlatilag Magyarországon nincsen
hatás? Szabad forgalmazású szer nincs. Van egyes kategóriás szer, amit lehet a kalászosokban használni, szakmérnök segítségével, de szabad forgalomban ez nem létezik.
Tehát akkor esetleg, hogyha ilyen szakmérnököt fel tud valaki fogadni, akkor az be tudja vetni ezt a szert, de saját maga
nem. Biztos, mert lehet házi kertben nem lehet használni, csak is nagy üzembe. Tehát azért vannak ennek különböző mértékei, így van, és mértéktartásra kell elfogadni ezt is.
Fuzárium, az ember nem is gondolná, fuzárium ellen is panaszkodnak hallgatóink, hogy a füvön ilyen
nagy foltok lesznek, tehát mint a kiszáradt volna, ezt néha össze lehet keverni a pajorral. Pajor kártétevel, de azért meg lehet különböztetni.
Kell egy kicsit viszont ásni, ha ott vannak a pajorok, akkor nem fuzál.
Néha melegben elég egy gereblézés is, egy éles gereblével meg, és akkor a pajorok följönnek.
Ha 50 pajor följött, akkor nem fuzáriumról van szó.
Akkor nem, de hogyha kettő már, akkor sem, szerintem. Ezt könnyen meg lehet különböztetni, de akkor már védekezni kell. Ez olyan, mint a tavaszi hófény, amikor fehér penészes bevonat kap, és akkor azt hiszem, még rajta van a hó, közben már rég nincs a hó, de a penész, a hópenész rajta van. Ezek ellen mind van vegyszer, amivel védekezni lehet.
Tehát, hogyha az ember elmegy a gazda boltba, és azt mondja, kell, hogy fuzárium.
Akkor kell, ott van, amivel gyönyörűen tudok védekezni, szabadforgalmú szer, és gyönyörűen megállja a helyét.
Tehát akkor fuzárium ellen van orvosság, van, ez jó
van,
hír.
Van, igen. Csak föl kell ismerni a fuzáriumot.
Tehát akkor jó, hogyha hoz egy kis mintát az ember.
Mindenféleképpen is elmondja, hogy milyen körülmények között van, hogy van.
Mert mi a jellemzője?
Az, hogy egy ilyen kis foltba képződik, olyan, mintha a kutya képviselte volna, de azután, hogyha az tovább megy, az a folt, és az már lehet fél négyzetméter, meg egy négyzetméter, akkor is elhal, és akkor teljesen semmivé válik, és hiába, mint hogyha az elszáradt részeket vesz, akkor ott már probléma van, az már fuzáriumnak a jele. Akkor nem pajor. Akkor minden védekezni kell, tehát hogy meg tudjam állítani. És utána megállítottam egy 2-3 permetezése, akkor utána, amikor már kipusztul, akkor jöhet a felülvetés, a pótlás.
Tarack. Tarack ellen milyen módszert ajánlana? Hogyha elkezd tarackosodni a fű egy része, mert van, aki áldászharcot folytat a tarack ellen is.
Az egy nehéz munka, mert gyakorlatilag nekem még a füvesítés, gyepesítés előtt kell megszabadulnom. Inkább azt mondom, ne siessem el a gyep létesítését, inkább 2-3-szor bepermetezem.
Totális gyomírtókkal.
Igen. Az viszont minden zöld növényi rész leéget, felszívódik, és ezáltal hat a maga taracknak a gyökérzetére is. Tehát így lehet ellen védekezni. De úgy, hogy fölásom, szétdarabolom, és sietek vele, hát akkor milliómnyi rész lesz belőle.
Szaporítom.
Szaporítom, de utána nincs megállás. Akkor az a tarack az csak terjed. És utána csak az van, mint az előbb meséltünk, kihúzom egyenként. Ami ugye megint nehéz, mert a taraszkoló gyökér nem tudom úgy kiszedni. Tehát utána már nincs. Gyepgyomírtok meg a két szikűekre hatnak, ez egy szikű szintén itt megint nincs olyan hatás.
Hát akkor ez a jó megoldás, hogy egy totális gyomírtással induljunk, olyan felszívódó gyomírtóval, amely leviszi egész az utolsó kis tarack részig.
Igen.
És akkor utána indítsuk a fűvetést.
És ezt kétszer vagy háromszor a fertőzéstől függően megismétlem. Utána egy őszi vetés, az gyönyörű tud lenni.
Mikor vessük?
Legjobb vetésünk a tavaszi és az őszi vetés. Nyáron is lehet, de akkor viszont az öntözésről folyamatosan gondoskodni kell. Ilyenkor viszont, amikor pár lepcsapódás reggel is sokat ér, egy öntözéssel fölér, gyorsabban kikel a fűmag, és ez a gyorsaság annyit jelent, hogy gyorsabban, mint a fényen csirázott gyommagok. És akkor előtérbe van. Viszont nyáron, amikor szenved és nem kapja meg, akkor a gyomok sokkal előtérbe kerülnek, és sokkal nehezebben jönnek ki a fűszálak. Különben egy elhúzódó kelése van a fűnek, tehát így borzasztó nehéz ezt a folyamatot megtartani. Utána a másik probléma, amikor a vágás. Mert hogyha sokan abban vannak benne, főleg nyáron, nagyon levágom a füvet. Én elmegyek szabadságra, akkor alaposan, hogy ne kelljen neki. És amikor visszajön, mit tapasztal? Nem az, hogy sarjadzik a fű, az, hogy 100%-ba teli van gyommal. Fény kapott, abban a pillanatban a gyommagok elkezdenek csírázni. Na ez az a gond, amire nem ügyelnek. Én mindig elmondom, 4-1 centinél soha ne vágjuk le mélyebbre. Mert akkor nincs meg az árnyékhatás. Hogyha a fű saját magának árnyékhatást tart, akkor az gátolja a gyommagoknak a csírázását. Ebben rengeteg dolgot meg tudok előzni.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. Permetezés helyett ragadozó otkákkal védik a fákat Eger közterületein. Elsősorban a vadgesztenye aknázó moly jelenléte aggasztó, ami megtámadta Európa vadgesztenye állományát, és ahol nem védekeztek ellene, ott ez a teljes pusztulást okozta. Országosan is egyedülálló új környezetbarát növényvédelmi módszert vezettek be a kártevők visszaszorítására. Ferenci Tamás főkertésszel Pilisi Csenge beszélgetett.
Itt állunk az egyik legszebb vadgesztenyesor alatt. Mitől ilyen szépek ezek a fák? Ennyire gondos gazda Eger?
Egernek a komoly építészeti értékei mellett a természeti értékei is jelentősek. Eger város területén 27 ezer darab fa van közterületen, és ennek egy része majdnem 1000 darab vadgesztenye, illetve több mint 100 darab platánfa, amelynek a védekezését meg kell oldanunk, mert ezeknek a fáknak is vannak ellenségei, tehát kártevő kórokozók megtámadják, és ezzel ellen mindenképpen védekezzünk el ahhoz, hogy tényleg itt hosszú életűek legyenek, és ezt a díszítő értéküket sokáig hozzák.
Milyen természetes ellensége adkák, adkafélék?
A klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a adkafélék, a takácsadkák, egyéb növényi károsító adkák, ezek a fitofágaknák, amelyek megjelentek, illetve mellette még a vadgesztenye aknázómoly, ami jelentős kártételt okoz, illetve a platánoknál a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen nagy odafigyelést igényel az ellene való védekezés.
Ezt hogy látni a fán egyébként, hogyha megtámadja?
Az aknázom nagyon érdekes, ezelőtt 40 évvel írták le először Macedóniában, és onnan terjedt el gyakorlatilag egész Európában, ahol nem történt védekezés, gyakorlatilag elpusztítja ezeket a dekoratív nagyértékű fákat. Eger városában is több évtizede most már zajlik a védekezés ellen, és sikerült megóvnunk. Ennek bizonyítéka is, hogy a érsekkertben levő vadgesztenyesor az évfasora címet például elnyerte, de a védekezés minőségét jelzi például az európai évfája címet elért termálfürdő platánja is. Maga a kártétel egyébként az aknázómolynak, a fehérvirágú aknázómoly érdekes módon egyébként csak a fehérvirágú vadgesztenyéket bántja. Egy három nemzedékes kártevő, illetve a klímaváltozás kapcsán már a déli részen melegebb ország részeken már a negyedik is megjelenhet, és ez háromszor vagy négyszer is károsít az év folyamán. Ez legyengíti a fát, aknákat fúr bele, így fejti ki aztán a károsító hatását, egy ilyen fölgyorsított élet ritmusra kényszeríti. Preventív védekezést alkalmazunk ősszel, tehát a lehullott falevelet összegyűjtjük, mert bábalakban ott tele lát ez a kártevő, ezt elszállítjuk, megsemmisítjük. Ez idáig vegyszeres védekezést alkalmaztunk, a rajzáshoz időzítve, a város nagy részén azért így lesz ebben az évben is. Ez a munkavégzés nagy odafigyelést igényel, mert a szerokirat rögzíti, hogy például játszóterek, élővízfolyások mellett nem lehet végezni, akkor növényvédelmi szakmérnök felügyelete mellett lehet ezt a munkát végezni. Megjelent egy másik az elmúlt években, egy ilyen injektálásos módszer, amikor a fatörzsébe befúrnak és juttatnak be növényvédőszert. Sajnos negatív hatása is vannak, tehát rákosodási folyamatok, fertőzések átmennek az egyik fáról a másikra, és erre próbálkozunk el ebben az évben a biológiai növényvédelemnek az alkalmazásával.
Ez környezetbarát?
Ez teljesen környezetbarát. Már egy része ennek a védekezésnek megvolt, ragadozó atkákat helyeztünk ki, amelyek ezek az említett takácsatka, illetve különböző fitofák, kártevők ellen védekeznek. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nemezsíkon helyezünk ki, 20-25 darab van egy ilyen nemezsíkon, és ez a jelentős védelmet nyújt. Körülbelül másfél-két év az, amikor aztán a fának ez teljes védelmet biztosít. Következő lépés majd a rajzáshoz időzítve ezeknek a fürkészdarazsoknak a kihelyezése ezen a területen. Ezek aztán elvégzik azt a munkát, amit a vegyszerek végeznek egyébként, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a idei év ez sikeres lesz. Ez ilyen kapszulás módszerrel történik, gyakorlatilag egy kapszulában 4000 darab van, és fákra kihelyezve akkor ezek kibújnak, és akkor ezeket elpusztítják, ezeket a aknázómolynak a hernyóit tulajdonképpen. Lerakja a petéjét, és akkor ez kikel, és akkor az pusztítja el a levélben lévő hernyót, úgyhogy nagyon érdekes a folyamat. Az országosan egyedülálló, talán úgy tudom, hogy Pakson volt, ahol próbálkoztak, de ez egy nagy újdonság, és bízom benne, hogy nekünk ez beválik, és sikeres lesz.
A nyírségi dombok között évszázadokon át csillogott a víz, táplálta a környezetét, élettere volt a vízi világnak. Jött a földéség, csatornákat ástak, levezették a felszíni vizeket. Majd az aszály a kis tavakat kiszikkasztotta, és ma már a nagyobb állóvizek is bajban vannak. A vajai őslápmedrében már száraz lábbal gyalogolhatunk. Az úszószigetekről csak regélni lehet. A jelenlegi helyzetről Vaja polgármesterét, Tisza Sándor Rajmundot Zsoldos Barnabás kérdezte.
Több mint 100 évvel ezelőtt elkezdődött az a folyamat, amely mára oda vezetett, hogy a sok-sok csatornával levezettük a felszíni vizeinket, azokba a homokdombok közötti mélyedésekbe, amelyekben kurutyolt a béka, a halak sokasága fodrozta a víz felszínét, úgy, hogy a szürke gém és a több gázló madár is élettere volt. Nincs eső, a csatornák üresek, az aszály miatt a tavak csak párologtatnak, azaz eltűntek, erre a sorsra jut, jutott a vajai ősláp is. Tisza Sándor Rajmund vaja polgármestere még optimista, még akkor is, ha az ő hatáskörét a tó megmentésének ügye meghaladja.
Van még esély arra, hogy újra víz legyen ebben a tóban, amelyet egyébként évszázadokig vajai nagyrétnek neveztek, azt a 20. században alakult ki a mai formá egy 77 hektáros terület, egy mélyfekvésű terület, amely az elmúlt 10 évben folyamatos talajvíz süllyedés miatt tavaly évben teljesen kiszáradt már.
Gyöngyszeme volt itt ennek a térségnek úszó szigetekkel. Rossz híreket hallottam. A valamikor itt horgászó emberek mondták, hogy már szántják a tónak a medrét. Ez csak ilyen keserűség, ami így hangzik el, vagy valóban nagy a baj, eltűnik a vajai ősláp.
A Hortobágyi Nemzeti Park által is fenntartott, és a Feti Vízig által üzemeltetett meder most jelenleg száraz. Le vannak vágva a nárak és a zöld növényzet, hogy ne nőjön tovább ez a vízi növényzet, és azt gondolom, hogy ezek a meder takarítási feladatok most a legfontosabbak a következő években, illetve a jövőbeli tervek már elkészültek, hogy újra víz legyen a tóban, az az önkormányzatunkon túlmutat. Van a nyírségvízpótlása című projekt, amely Vásárosnamétől Nyírbátorig vinne vizet, a Feti Vízig által megvalósulna néhány éven belül.
És akkor ebből kapna a vajai tó vizet, tehát újra akkor ebből meg lehetne tölteni, természeti ritkaság és horgászparadicsommá válhatna?
Igen, bízom benne, hogy néhány éven belül megvalósul, tehát itt 1 millió köbméter víztározásról beszélünk, a vajai főfolyás táplálna, és nem csak a vajait, hanem a térség víztározóit is pótolná, több mint 20 új tározó, vízmegtartási hely, 10 millió köbméter vízmegtartásáról szól ez a projekt.
Én a természeti szépségét és a horgászatot említettem, de ha megvalósulna, öntözésre is használható lenne, gondolom én.
Maga a tó körül nem nagyon öntöznek, de biztosan a talajvizek megemelkednének, amely a nyírségben, ez pozitív lenne a mezőgazdaságra is.
Van még egy másik dolog, hogy itt a valamikori tó, ami gyönyörű volt, telkek vannak, be vannak építve, ezek ügyében gondolkodik-e a város vezetése?
Három önkormányzat közigazgatása ez, Vajaőr-Kántor János településeké. Több mint 100 övezeti telek van itt. Az elmúlt években attól függetlenül, mert nem volt üzemi vízszint, mi vittünk oda fejlesztéseket, közművesítettünk, utat újítottunk fel, játszóteret is újítottunk fel. Én bízom benne, hogy továbbra is fennmarad ez a csendes üdülővezet. Ez egy kicsit átalakul lassan lakóövezetté is, hiszen Vaja belterületével szinte összenőtt már, van jövőkép ott is.
A város továbbra is úgy gondolja, hogy a pihenés szolgáló övezet marad, ha lesz benne víz, ha nem lesz benne víz, akkor is.
Igen, így vagyunk vele, hogyha van víz, ha nincs, tehát nem vészel, csak átalakul ez a környezet. Maga a meder fészkelőhelyek lesznek, és nagy rét lesz. Évszázadok óta így nevezik, hogy nagy rét. Van egy kis átmenő forgalom rajta, de egyébként az ott lakók szeretnek ott élni, és magam is tanúsíthatom, hogy nagyon nyugodt a környezet.
Azért játszunk el a gondolattal, hogy lesz benne víz. Turisztikai szempontból iskoláknak, ismeret bővítésre feltételezem használható lesz majd.
Bizonyosan túra útvonal is egyébként, tehát sok természetjáró turista megy át a tópart mellett. Szeretnek egyébként most is kijárni iskolások, túrázók ebbe a környezetbe. Szálláshelyek is fejlődtek itt az elmúlt években a tó mellett, valamint rendezvényközpont is.
Talán majd még a vadászat szempontjából is használható lesz, mert azt is hallottam, hogy a vaddisznó már megtalálta ezt a kiszáradt medret.
Igen, vadászterület is egyben a tó medre, amely valóban kedvez a maga a talaja, és azért a vizes élőhely mélyfekvésű terület a legmélyebb, rengeteg vaddisznónak kedvez.
Azért, hogy az ember most kesereg, de a természet a körforgásban beépül ebbe.
Igen, így van. Kicsit másabb az érzés. Magam is voltam benne a mederben gyalog. Nagy katlanban érzi magát az ember a tó közepén. Érdekes érzés ez, furcsa érzés.
Terényben a 350 fős kis nógrádi faluban 6 éve működik egy különös iskola. A Budapest School hálózatának része, és az órarend meglepő, legalábbis annak, aki a poroszosabb oktatáshoz szokott. Az egyik tanteremben, logika órán, a gyerekek éppen kártyáznak a tanárukkal. Ám ez csak a látszat, valójában éppen most tanulják meg, hogy minden szót, ami folyással vagy vízmozgással kapcsolatos, elipszilonnal írunk. A Schrödinger macskája pedig kifejezetten kvantumfizikai alapokon nyugvó logikai játék. A természetkedvelő és életre nevelő iskola megalapítója, a biológia tanár Kökényesi Ági meséli el a nevelési szándékokat és módszereket.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portré sorozata.
Még egy 10 évvel ezelőtt se gondoltam volna, hogy ez lesz, hogy én itt vidéken fogok élni, annak ellenére, hogy vidéken nőttem fel nagy részt, de sokat éltem a városba is. Szóval én 2 kisgyerekkel éldegéltünk ott az Újlipott városban, és azt vettem észre magamon, hogy amióta itt vagyok, jobban vagyok.
Fizikailag egészségnek?
Fizikailag, igen, és mentálisan is. Tehát tényleg mondjuk a fülzúgás, hát éveken keresztül mindenhol voltam. Miért zúg mind a két fülem? Semmi szervi oka nem volt. Most ide leköltöztem, nincs. Tehát az a csöndet hallom, és nem az zúgást. Szóval, hogy amit azóta egyébként tudományosan is igazoltak, hogy maga a városi közeg, amiben én voltam, én ezt éltem, biciklivel jártunk a gyerekekkel, tehát már az a stressz, hogy most mikor jön ki egy gyalogos, mikor ugrik ki, nem tudom ki, most egy hajléktalhányás, most egy nem tudom, üvöltöző emberek, szóval így ez a rengeteg inger, az engem folyamatosan nagyon-nagyon felpörgetett.
Hogy de akkor ez egy menekülés volt?
Hát ez nem, hanem inkább egy újrakezdés. Baráti társaságot, barátainkat látogattuk meg itt Szandán, akik előtte való évben vettek házat, újlipotási szomszédaink voltak, nekem másfél éves volt akkor kisfiam, lányom meg 3,5, és akkor ugye a kisgyerekekkel ez tényleg szuper volt. Tehát ugye mindig arra is törekedtünk a városba, és most hova tudunk elmenni, hol tudunk, mert hogy ne ott legyünk mindig a Szent István Park játszótéren, vagy mindig az állatkertben, vagy mindig valahol ugyanott, hanem így mindig mentünk, és akkor ez mindig egy ilyen stressz volt, hogy mit csináljunk hétvégén már megint. És akkor aztán így ide lejárogattunk, és aztán pont akkor örökölt a férjem egy kis pénzt, de tényleg nagyon keveset, és akkor mutogattak nekünk, itt rengeteg eladóház volt, ugye. Azt akkor is, amikor ide jöttünk, láttuk, hogy túl sokan nem élnek ebben a faluban, viszont tényleg gyönyörű.
Vidéki asszony lett.
Vidéki asszony lettem. Megvettük ezt a házat, és akkor kezdtem el rá egy fél évre dolgozni a Budapest School-nál, mert ugye az meg akkor indult.
Ez egy kicsit ellentmondásos, nem? Hogy kimenekült Budapestből, és visszament a Budapest School-ba.
Jó, de ez még csak ez még a hétvégék és a szünetek megoldását jelentette akkor még ez a ház. Tehát 5 évig mi így éltünk, hogy Pesten dolgoztunk, Pesten jártak a gyerekek iskolába, óvodába, minden Pesten történt. De hétvégén bepakoltunk a kocsiba, lejöttünk. A Covid-tal lett az óriási nagy változás. Az első záráskor esett le nekünk így a férjemmel az, hogy úristen, mekkora mák, hogy nekünk van ez a ház, és bepakoltunk, és nem is kellett még nagyon összepakolni, mert ugye eleve arra volt berendezve, hogy lemegyünk mindig, azt ott tehát volt a cuccok, mosógép, minden. Összepakolok, és lejövök, és itt egy menedék nekünk.
Tehát ide költöztek a Covid ideje alatt, és önből iskola alapító lett.
Igen, a Covid-dal nem csak az jött, hogy azt vettük észre, hogy egyre több ember gondolkodik azon, hogy akkor nem a városba szeretné az életét folytatni, hanem azt is észrevettük, hogy mi sem. és akkor ugye máig és örök életemre nagyon hálás leszek a Budapest School-nak, mert ugye a Budapest School állami engedélye adta meg azt a lökést, amitől ez az egész meg tudott valósulni, mert azt mondtuk, hogy oké, megvan az elmé, akkor próbáljuk meg, mert hogy a Budapest School rábólintott, próbáljuk meg, hogy mi van, hogyha itt kezdünk el csinálni egy magániskolát, amit én mindig is zöld iskolának akartam, nekem az volt a nagy cél, hogy egy olyan hely, ahol a gyerekek a természet közeli környezetben vannak non-stop, és még egy erdeiskolát is akartunk csinálni, hogy városi gyerekeknek folyamatosan tudjuk biztosítani az élményeket, a jó élményeket a természetben, és akkor ez az állami engedély ezt lehetővé tette.
De hát önök egy rendkívül speciális iskola, tehát
hát egy zöld iskola. Nincs ökoiskola papírunk.
Amennyire én itt beleláttam, megdöbbentően másként gondolkodnak, mint általában a tanárok és a diákok. Mutatott az egyik kislány egy festményt, amit kizárólag növényi nedvekből állított elő. Az is meglepett, hogy szinte mindenkinek görkorcsolja van a lábán. Nagyon szeretik. És az is meglepett, hogy egy nem tudom milyen órán voltam.
Logika órán,
ahol azt hitte az ember, hogy társasjátékot játszanak, közben nyelvtani szabályokat tanultak. Tehát itt egy jó nagy csavar van a hagyományos oktatási rendszerhez képest. Az önök vállalkozása tulajdonképpen a hagyományos képzésnek a kritikája?
Hát igen, ez is. Tehát ugye ezt most külön választanám itt a két részt, mert az egyik maga a Budapest School-osság. Tehát ugye mi egy Budapest School mikroiskola
vagyunk. Egy rendszer tagjai.
Egy hálózat tagjai vagyunk. amit 2015-ben hívtak életre ugye a Halácsi Péterék, és én 2016. januárjában csatlakoztam, hogy a Budapesten az első iskolát megcsináljuk, tehát addig csak óviuk volt. Tényleg teljesen más, mint ami a közoktatásban van, mert mi nem azt mondjuk meg, hogy mit tanuljunk, már a NAT az ezt mondja meg. Ott van iszonyú hosszú lista, hogy ezeket az infókat meg kell tanulni. Mi meg azt mondjuk meg, hogy hogyan tanuljuk, tehát milyen keretek között csináljuk ezt meg, úgy, hogy közben figyelembe vesszük a tanári érdeklődést, a gyerekek érdeklődését, és a NAT-ot is, persze. Tök sokat vitatkoztunk például a szülőkkel, hogy mi tartozik az általános műveltségi területek közé, ugye? Hogy ez is gondolunk valamit, de közben meg most meg már lehet, hogy ez tök más, mint mondjuk, amikor én voltam.
Ne, de most azon az órán, ahol voltunk, ott éppen különbséget tettek pontos E és elipszilon között. Ez az általános
műveltség része. Abszolút. Tehát azért mondom, hogy ez egy cél, tehát szeretnénk a gyerekeknek minél több ismeretet is átadni, de közben nem szeretnénk azt, hogy ez dominálja le kizárólag az órákat, hogy most is ismeretátadás van, hanem minél több a gyerekeket aktivizáló tevékenység legyen, tehát én olyan tanárokat is keresek, akik módszertanilag nagyon változatos, és sokféle dolgot tudnak. Tehát nem az van, hogy akkor most persze az is jó lehet, hogyha valaki kiáll és mesél, mert az is nagyon nagy erő, de mondjuk ne csak frontális módszereket ismerjem. Nem is tanárnak hívjuk magunkat, igazából nem tanulás szervezőnek, tehát mi a gyerekek érdeklődéséből, szükségleteiből, tehát az, hogy életre neveljük, azon gondolkodunk sokat, hogy mit kell nekik tudni ahhoz, hogy az életben sikeresek legyenek, mit kell kipróbálni, mit kell megcsinálni, milyen tudással vértezzük föl őket ahhoz, hogy megállják a helyüket az életben, és akkor ez a Budapesco modell tulajdonképpen ezeket keretezi.
De van-e osztályzat ebben a különös iskolában? És mi van akkor, ha a szinte felnőttként kezelt, logikusan nevelt Nebuló azt mondja egy kötelező olvasmányra, hogy nem? Tehát hogyan kezelik a konfliktusokat? Kökényesi Ági a jövő héten erről is mesél. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt, Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!